Videólevél. A tévében, az interneten és akár az ön postaládájában. Jó napot kívánok, Bomera Krisztina vagyok. Két Magyarország. Elképzelhetetlen szegénység az Encs melletti Fügödön. A magyar orr, akihez külföldről jönnek. Szippantás a világszám, az illatot a megrendelő bőrére gyártja.
Ő Flo. Önkéntesként foglalkozik az állatokkal. Segíti őket visszaszoktatni otthonukba, az erdőbe.
5 éve csak 20 írdiák volt itt. Most már körülbelül 120-an vannak.
Miután itt végzek és elkezdek dolgozni, keresni, vissza kell fizetnem az édesapám nyugdíját és segítenem kell.
Az egyetlen magyar parfümőr egyedüli magyarként végezte el a francia illatakadémiát, illetve az akadémia parfümkészítő mesterkurzusát. Ez a luxus kozmetikumokat készítő iskola Versailles-ban van, ahova évente csak 12 embert vesznek fel, úgy hívják őket, hogy orrjelöltek. A magyar parfümőr azóta saját parfümkollekciót készít, amelyeket teljesen a megrendelő bőréhez komponál, de vállal exkluzív vállalati parfümöket is.
Ha itthon vagyok Magyarországon, és időm engedi, akkor be lehet jelentkezni, és akkor segítek különleges parfümök közül, az itt lévő különlegességek közül választani olyat, ami létezik, hogy jó az illető bőrére. Olyan embereknek, akik mondjuk nem kívánnak egy évet várni arra, hogy én fejlesztek parfümöt az ő bőrükre, és nem kívánnak 20 ezer eurót fizetni ezért, hanem szeretnének egy nagyjából átlag áron gyorsan egy különlegességet kapni. És akkor jönnek ide bejelentkezésre, és akkor keresünk olyan 20 ezer, 30 ezer forint közötti összegű parfümöt, ami nem fog szembe jönni az utcán.
That's the 100 euros.
That's the 100 euros.
It takes about one hour. You should come without fragrance on you.
Of course.
Yeah.
Of course.
Ez a szolgáltatás, hogy személyre szólt parfüm tanácsadás, ez annyira sikeres, hogy nem győzöm. Tehát igazából az én óradíjam, mondjuk, hogyha szakértőként dolgozom, akkor egy olyan 1500 euró. Tehát én már 3-400-500 ezer forint plusz áfa alatt nem nagyon kelek ki az ágyból. Ez egy ilyen nem szimpatikusan hangozhat Magyarországról nézve, de a nemzetközi luxus kozmetikai iparban ez egy teljesen normális, bevált óradíj. Egyszerűen ennyit ér a tudásunk, ennyibe kerülünk.
Szóval ennyibe kerül a saját gyártású, saját készítésű parfüm?
Aha, nagyságrendről beszélgetünk.
És ezért mit kap az a vásárló, aki ezt igénybe
veszi? A parfümöt, de olyat, ami csak neki van.
Mi alapján tudod megállapítani, hogy kinek milyen illat passzol? Hogy kinek milyen jól?
Aha, ez a kérdés akkor most nem a kreációra vonatkozik, mert amikor csinálod, akkor nem megállapítod, hanem akkor te megalkotod.
Aha.
Tehát az más dolog. Akkor nem te megállapítod, hanem te megmondod, hogy ez jó lesz neki.
Aha. És elfogadják általában?
Ha nem, akkor nem fizetnek 20 ezer eurót, ilyen egyszerű. Akkor elég hamar megérzed, hogy nem volt jó, amit csináltál.
Vannak magyar ügyfeleid is?
Nullához konvergál. Vannak.
De kevesen.
Így van. Amit kérdezel, annak van egy másik fele, amikor, tehát hogy mi alapján tudom megállapítani, hogy valakinek milyen parfüm élik, akkor a létező, de ilyen különleges parfümök közül válogatok, és akkor meg az alapján tudom megállapítani, hogy megszagolom. Körülbelül egy év munka összeállítani azt a kombinációt, abból 100-150 alapanyagból átlagosan, ami miatt ez a parfüm pont ilyen illatú lesz.
Hogyha én mutatnék neked egy akármilyen parfümöt, amit leveszek egy polcról a drogériában, akkor meg tudnád azt mondani, hogy miből áll össze? Mondjuk egy kis eltéréssel?
Igen, igen, az embereknek vannak ilyen sztereotíp elképzelései. A parfümőr meg tudja mondani, de nem így, ahogy te elképzeled. Tehát nem úgy, hogy leveszem a kupakját, megszagolom, és nem egyből sorolom fel azt a szeret. Egy parfümőr nem is szagol egy parfümériában semmit. Amikor egy parfümőr szagol, csinálunk ilyet, tehát ezt evaluationnek hívják, értékelünk, akkor egy teljesen szagmentes, általában hófehér kicsi szobába ülünk, amiben ilyen rétegzett levegőcserélés van, és teljes mértékben szagmentes környezetet próbálnak csinálni, és ott szagolunk meg egyetlen egy dolgot, megszagoljuk, és hosszasan gondolkozunk rajta, és írjuk le a dolgokat, majd visszatesszük, elmegyünk, sétálunk valamit, 20 perc múlva visszajövünk, megint beülünk a Evaluation Lab-be, így hívjuk, tehát a laboratóriumba, és folytatjuk a dolgot, és egy dolognak az igazi megfejtése, az lehet, hogy hónapokig tartó munka, de meg tudjuk csinálni.
Mi a jó parfüm, lehet ezt így definiálni?
Nem.
Nem?
Az jó parfüm, ami neked jó a bőrödre.
Nem demokratikus dolog egyébként ez az egész illatkultúra.
Azok a dolgok, amiket te ma meg tudsz venni egy normál parfümériába 10.000 forintért, azok nagyon kis mértékben láttak bármifajta értékes, jó minőségű természetes növényi alapanyagot. Azok olcsó szintetikumokból vannak legyártva, viszonylag kevés kreativitással, viszonylag olcsó csomagolásban vannak berakva, és viszonylag semmi közük a márkanévhez. Ez azt jelenti, hogy azok a parfümházak, akik mondjuk a 1800-as, 1900-as években ezt az egész szakmát csinálták és kitalálták, ma már eltávolodtak vagy kivonultak az iparból, és nagy multinacionális cégek gyártják a parfümöket a márkáknak. A márkák gyakorlatilag egy licenszerződést írnak alá, nincs is saját parfümőjük. Én a személyre szabott parfümkészítésben dolgozom, és ergo nem ismert márkáknak dolgozom. Ez egy stratégiai döntés, a legtöbb parfümőr ezt az iskola után eldönti. Ez egy parfümériának, egy magyar parfümmárkának volt a fő laboratórium. Ez annó egy híres dolog volt, így is van, és gyönyörű szép portál, mondom, most már nem az van, és akkor itt egy létező magyar kis parfüm manufaktúra saját kreációkkal, saját, mit tudom én, eau de colognokkal, eau de toilettel és a többi. Tehát voltak magyar termékeink.
Hát most rajtad kívül ilyen nincsen, ha jól tudom.
Hát nincsen. Egyáltalán nincsen.
Van egy Cicero.net nevű független roma hírügynökség, amelynek az a lényege, hogy cigány fiataloknak a kezébe adni a kamerát, megtanítani őket a szakma alapjaira, és azt, ami velük történik, ami nekik fáj, vagy nekik örömet okoz, azt saját maguk vegyék föl, és dolgozzák föl, és tegyék föl az internetre, ahol ugye többé nincsenek korlátok, és nem számít, hogy ki kit ismer, és ki kap műsoridőt, és ki nem. Mindenki azt csinál, amit akar, és úgy közvetíti az információt, ahogyan akarja. 16 éves fiúként egy ilyen hétvégén sok mindent csinálhattál volna, ami szórakoztatóbb és felszabadítóbb, mint lejönni a legnagyobb nyomort megnézni. És nem csak megnézni, hanem együttműködni azokkal az emberekkel partnerként, tehát nem leszáll a fehér ember, hanem együtt dolgozni fiatalokkal. Mi volt neked a legmegrázóbb, vagy a legmeglepőbb és a legjobb?
Kiszálltunk a kocsival, és körülbelül 40 fiatal, meg nem is fiatal, de inkább fiatalok jöttek, tehát ilyen kisgyerekek jöttek, és körénk álltak, nem tudom, és így eleinte így néztem, sajnos ez nem tudom, így bennünk van szerintem, hogy mindenki nézte a zsebét, hogy nem tudom. Az volt igazából a legnagyobb élmény, hogy odaadtam a kezébe a kamerát, és nem az volt, hogy egymás kezéből kikapkodták, és az, hogy én is, hanem az, hogy fényképezett, odaadta nekem, és én osztottam tovább. Tehát nem az volt, hogy egymás kezéből kilopták, hanem én osztottam, és...
Úgy is hívtak, hogy Máté bácsi.
Igen, nem is értettem, és mondom, hogy srácok, hát annyi idős vagyok, mint ti. Nem értem, hogy miért, és szóval nem tegeztek.
Látsz ebben fantáziát? Fiatal fiúként és egy profi újságíró fiaként, hogy amatőröknek, olyan helyzetben élő embereknek, akiknek az információhoz a lehető legminimálisabb hozzáférésük van az országban, kamerát adni a kezébe és megtanítani őket mindenre.
Voltak annyi idős srácok, mint én, már általában kisebbek voltak körülöttem, de kijöttek ugye a közepén, nem tudom, hogy miért, de addig még benn voltak az udvarban, ilyen 18 éves srácok, és kijöttek, és akkor mondtam, hogy na, akkor tanítsatok meg táncolni, meg nem tudom, pár szót lováriul, vagy ilyenek, és fogtam a kamerát, és mondom, akkor én filmezek titeket, és mindegyik így, nem tudom, lehúzta a fejét, meg elmenekült, meg nem tudom, és utána odaadtam az egyik gyereknek, és ő meg, amikor forgatott, akkor a másik megnyílt neki, tehát annyira zárt közösség az egész, hogy egymásnak sokkal könnyebben megnyílnak, mint mondjuk nekünk, vagy egy idegen embernek. És hogyha tényleg megtanítod az alapokra, tehát hogy mit tudom, hogy keretezzem, vagy ilyenek, akkor szerintem ebből nagyon jó dolog születni, mert tényleg egymások jobban meg tudnak nyílni, és ezáltal sokkal mélyebb dolgokat lehet ebből szerintem kihozni, mint hogyha mi mennénk oda.
Azt a ti, gyere csak, Máté!
Nem várjunk
Akkor legyen egy, nem tudom, egy híradó, legyen egy RTL klub, a nagy nem tudom, hátszentes kamerájával, stábbal, mikrofonnal, derítővel, mindennel, akkor megijednek az emberek, és teljesen másképp beszélnek. Mindig nézem, hogyha például velünk csináltak valami interjút, akkor, hogyha így visszanézem, akkor én nem azt mondtam volna, hogy egy kis kamera lett volna.
Hát ott nem lakik, itt hát ott mindig csavarok.
Linda! Elmondanád, hogy mikor és hogyan és miért kezdtem?
2008 őszén kezdtük a Független Csereháti Roma hírügynökséget, ami a cicero.net néven fut. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ember sokféle dolgot tud mondani Magyarországon a cigányokról, de igazából nincsen fórum annak, hogy a cigány emberek maguk megnyilatkozzanak a saját életükről, meg az őket körülvevő világról.
Na gyerünk, Pucsi, fogol egy halacskát! Fogol egy parucot akkor! Baba vagyok. Lezülök a bábotnál. Nem lak még. Nem tudom tovább.
Az a résztvevőnk, a Peti, aki egy évvel ezelőtt még homályos volt a kép, mozgott a kezébe a kamera, és élvezhetetlen volt, mert a hang nem volt jó. Sokszor volt az elmúlt egy évben olyan pillanat, hogy az oktatóink kicsit kétségbe estek, hogy na vajon hányszor kell még elmondani, tehát 25-ször vagy 35-ször, hogy leessen a tantusz, és hogy a mai napon ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy hirtelen egy ilyen nagy ugrással egyszer csak ott volt egy tökéletes anyag.
Innen való kilábalás, tehát ebből a mély szegénységből mindenképpen erre a tudásra, hogy igenis meg kell mutatni magunkat. Nem igaz, hogy nem szeretünk dolgozni, tehát ezt közvetítsük kifelé, mások felé, akik tudnak tenni.
Tartva a magyar híva haza, itt az idő, most az szóval, tavuk legyünk, most szabadok. Ez a kérdés válaszolja. A magyar kisdennél esküszünk, hogy abok tovább nem leszünk. Kabok voltunk mostanáig, kátszodott az ősapáink. Azért esküszünk, hogy abok tovább nem leszünk.
Mondjuk, hogy én megtanulok fényképezni normálisan, és mondjuk megtanulom a kamerát kezelni, és megtanulom megvágni azt a filmet, amit én megcsináltam, és akkor meg tudom mutatni azt, hogy vannak köztük olyan emberek, akik igenis tovább akarnak lépni, akik nem olyan életszínvonalat élnek, ami mások számára megbotránkoztató.
Tenke Kata filmszakos egyetemista, és neki is Dél-Kelet-Ázsia szerelme. Szumátra szigetén forgatott, a dzsungel szélén egy olyan faluban, ahol orángutánok rehabilitációjával foglalkozik egy francia nő. Mesélted, hogy nagyon különböző élethelyzetből jönnek az orángutánok, és mondtad, hogy van olyan, aki még kodrászhoz is járt korábban?
Van, igen. Például a Flo, ez a francia önkéntes nő, amelyik orángutánnal a legtöbbet foglalkozott, ő Sasha. Hát őt egy ilyen kínai indonéz család nevelte, végül is egy házi kedvenc volt, fodrászhoz vitték, megtanították gyakorlatilag mindenre, amit egy normális ember csinál. Tehát,
akkor ha ő visszaszokik a dzsungelbe, akkor késsel villával fog teplekozni?
Hát nem valószínű, az a célja. Tehát azért ez a sorsfintora, hogy utána az embereknek kell elengedni ezt az állatot, és megtanítani neki, hogy most már nem az emberek között kéne élnie, hanem az erdőben.
Bukit Lavang egy idilli kis falu, Medántól 90 kilométerre, északra, a dzsungel bejáratánál terül el. Évente egyre több turista látogat el ide azért, hogy találkozhasson az erdő embereivel, az orángutánokkal. A Bohorok folyó központi szerepet tölt be az itt élő emberek mindennapjaiban. Hétvégenként a városiak is ide járnak pihenni, raftingolni, piknikezni. A folyó egyik partján a falu, a másik oldalon a Gunung Leisure Nemzeti Park terül el. A Nemzeti Park egyben orángután rehabilitációs központ is. A 70-es években alapították a beteg és az árván maradt orángutánok részére. A Bohorok folyón fakenúval húznak át a túloldalra, ahol a gondozókkal együtt besétálhatunk a dzsungelbe. Akik nem mennek dzsungeltúrára, itt találkozhatnak először az erdő embereivel. Minden nap kétszer, reggel 8-kor és délután 4-kor lehet részt venni az etetésen. Itt az etetés alatt ismerkedhettünk meg egy különleges nővel, ő Flo. Önkéntesként foglalkozik az állatokkal, segíti őket visszaszoktatni otthonukba, az erdőbe. Flo Franciaországban él, természetgyógyász és állatterapeuta. Mesél nekünk itt létéről és az orángutánokkal való kapcsolatáról.
Sasha volt az első orángután, akivel megismerkedtem. Önkéntesként jöttem ide, hogy részt vehessek egy projektben, aminek az volt a célja, hogy feltérképezzük, milyen növényeket fogyasztanak az orángutánok, amikor betegek, és hogyan tudják meggyógyítani magukat. Kicsit furcsának tűnhet, hogy Sasával pont az volt a baj, hogy egy nagyon jó családból került ide, ahol családtagként bántak vele. Például saját babysittere volt, aki egész nap vigyázott rá. 10 évet töltött itt egy ketrecben, mert nem akart a dzsungelben élni. Sőt, tulajdonképpen semmit sem akart úgy csinálni, mint egy orángután. Nagyon megsajnáltam őt, és úgy éreztem, segítenem kell neki. Mivel az állati kommunikáció a szakterületem, elkezdtem kapcsolatba lépni vele. Talán 4-5 délután tölthettünk együtt, mielőtt újra visszavittük az erdőbe. Belementem én is, hogy segítsek neki, mert igenis szüksége volt támaszra, hiszen tőlünk emberektől várta a segítséget. Aztán nem sokkal később felmászott egy fára, úgy 35 méterre. Ez mindenkit nagyon megdöbbentett. Úgy 20 perc elteltével halljuk, ahogy az ágak recsegnek, ropognak, és látjuk, hogy Sasha megcsinálta élete első fészkét 10 év fogság után. Sokszor adódnak itt is félreértések. Ezeknek az állatoknak természetesen a dzsungelben a helyük. De vannak szélsőséges esetek, mint például Sasáé, aki az emberekkel nőtt fel, és ezért a barátainak tekinti őket. Most pedig nem érti, miért akarják eltaszítani maguktól. Ilyenkor nagyon fontos figyelembe vennünk azt, hogy az állatok is egyediek. Saját történetük és személyiségük van, akár csak nekünk, embereknek. Én úgy gondolom, hogy a világ változásokon megy át. Az etológia hozzáállása és a viselkedéstan megközelítése számos dologra megtanít minket. Eljött az ideje, hogy szorosabb és személyesebb kapcsolatba lépjünk az állatokkal. Úgy gondolom, ehhez mindig egy lépéssel tovább kell jutnunk. És szeretnék még egy üzenetet elmondani. Kérlek, tartsátok tiszteletben az állatok egyéniségét.
A rendszerváltás óta ugrásszerűen nőtt a Magyarországon magánszemélyként ingatlant vásárló külföldiek száma. A sajtó és a politika persze elsősorban az amerikai, az izraeli vagy a kínai befektetőktől volt hangos, pedig Magyarországon a legtöbben az osztrákok és a németek vesznek ingatlant, és a legdinamikusabban az írek száma nő. 2000 óta 220 ezer ír vett Magyarországon ingatlant, persze a gazdasági válság miatt a legtöbben most már szabadulnának az ingatlanjaiktól, kivéve azokat, akik azért vettek lakást, mert itt is szeretnének élni, mert szeretik a jó időt, vagy a várost, vagy szeretnek itt tanulni, egyetemre járni is.
Ezrek jöttek ide, sokan készpénzzel fizettek. Mindannyian egy kis tulajdont akartak Budapestből. Sokféle ember jött, taxisoktól kezdve, orvosokon át a buszvezetőkig, minden foglalkozású megtalálható volt. De a recesszió és ezzel együtt a tolongás, hogy a Dunaparton vásároljanak, a végéhez ért.
2003 és 2008 között körülbelül 1000 ír ügyfelem volt, akik ingatlanokat vásároltak Budapesten. 2008-tól leálltak a magyarországi lakásbefektetéssel, és körülbelül a 3%-uk árulja, mivel otthon szükségük van a pénzre.
Magyarország komoly pénzügyi válságon ment keresztül. Még az IMF is beavatkozott. A legtöbb ír megtartotta a beruházását, de néhányan kivették és elvitték vagyonukat. Sokan megtartották abban a reményben, hogy a bérleti díjakból legalább fent tudják tartani magukat. Szakemberek azt jósolják, hogy az ingatlanpiac 2-3 évig stagnál. Úgy gondolják viszont, hogy a legtöbb ír átvészeli a vihart, de nem lesz újabb befektetési láz. Az írek úgy tűnik, mégsem adják fel. Most tanulni jönnek, tömegével. Például állatorvoslást. A budapesti Szent István Egyetem az egyik legrégebbi állatorvosi iskola a világon. 5 éve csak 20 ír diák volt itt, most már körülbelül 120-an vannak. És valószínű, hogy a számuk tovább nő. A külföldi diákoknak körülbelül a harmadát teszik ki az írek, és mindannyian ugyanazért jöttek.
Nem értem el a megfelelő ponthatárt Írországban, ezért más lehetőségeket próbáltam keresni, és így jutottam el Budapestre.
Néhányan csak éppen nem érték el a szükséges ponthatárt, mások meg se közelítették. Mindannyian azt mondják, hogy itt az érettségi eredményük nem számít.
Nagy az ugrás ahhoz képest, hogy mit kell ténylegesen tudnod és miket kell tanulnod. Természettudományokból nem volt nehéz átmenni egy vizsgán Dublinban, viszont az elsők között lenni igen, itt pedig már nagyon nehéz átmenni egy vizsgán is, mindent bele kell adni.
A nehézségek ellenére az írek jönnek, és itt Budapesten egy kis közösséget is alkotnak. Dublinhoz képest olcsó itt élni, de a 12 ezer euróhoz közeli éves tandíj és az otthontól távolélés miatt összességében Budapestnek magas az ára.
10 hónapot vagy itt egy évben, 2 szabad. Körülbelül 100 ezerbe fog kerülni az 5 éved, de ha tényleg ezt akarod csinálni, akkor megéri. Remek a családom, mindenben támogatnak, és tudják, hogy tényleg ezt szeretném csinálni. Mindemellett alig várják, hogy befejezzem az iskolát, és végre kapjak egy állást otthon.
Az édesapámnak volt egy kis nyugdíj megtakarítása, míg 15 évig kell dolgoznia, ezért ezt az összeget ideadta, hogy az első éveimet fedezze. Otthon egy kicsit szűkölködnek miattam, hogy a szükséges pénzt előteremtsék, de nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Alapvetően miután itt végzek és elkezdek dolgozni, keresni, vissza kell fizetnem az édesapám nyugdíját és segítenem kell.
Ezen diákoknak a következő feladata az állástalálás lesz. De ha a budapesti hallgatók száma tovább nő, akkor az otthoni verseny is nagyobb lesz, és a tartozások kifizetése is tovább tarthat.
Jövő héten újraírjuk a videólevelet, és ha gondolja, hogy van mit és van mivel, akkor írja ön is velünk. Hogyha gondolja, úgy is megtalál minket. Viszontlátásra!
Ha kell a pénz, akkor jöhet a csábítási hadművelet 1.
A fickó tele van dohánnyal, nem is szólva 100 millióról.
Most már betelt a pohár, több nő be nem teszi a lábát a házamba.
És ha már nem csak a pénz kell, hanem a pasi is, akkor itt a csábítási hadművelet 2.
Nyilván te vagy az új komornik.
De megjátszani a férfi csupa hátránnyal jár.
Össze vagyok zavarodva. Tényleg belezúgott a kisinasba?
Szerelmi Kane. Holnap 17:20 kor az M2-n.